hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en. A szerkesztő műsorvezető Somodi Evelin.
Jó napot kívánok, Somodi Evelin vagyok. Az egészségkód következő részletében Marosi Viktor és Kovács Róbert a befagyott váz szindrómával foglalkozik. Kiket érint elsősorban, illetve milyen kezelések, terápiák állnak rendelkezésre. Dr. Skalicki Gábor, a Semmelweis Egyetem ortopédiai klinikájának igazgató helyettese a vendég.
Robert, tudod a latin megfelelőjét?
Szégyellem magam, de nem.
Akkor figyelj, periatritis humeros scapularis.
És ezt fejből mondtad.
Persze, természetesen. PHS a rövidítése. A váll és a környező lágyszövetek krónikus gyulladásos betegsége. Csomó minden érdekel ezzel kapcsolatban, mert én egyszer hallottam erről a teniszkönnyékről többet hallottam már. De a lényeg, hogy megpróbálunk párhuzamot vonni, vagy legalábbis megkérdezzük a szakértőnket, akit már is szólítok, hogy ezek össze függnek-e, vagy mi az előzményük ezeknek a betegségeknek. Aki itt van velünk a vonalban, dr. Skalicki Gábor, ortopéd szakorvos, a Semmelweis Egyetem ortopédiai klinikájának igazgató helyettese. Üdvözlöm, doktor úr!
Üdvözlöm én is önöket is, és a kedves hallgatókat is.
Nos, kezdjük ott akkor ezt a beszélgetést, hogy a befagyott váll szindróma pontosan mit akar, azon túl, amit most az imént elmondtam.
Egy nagyon izgalmas és érdekes betegségről van szó, amit igazából nem nagyon értünk még, sőt nem is nagyon ismerünk, annyira nem, hogy még a nevét se pontosan tudjuk. Elhangzott az előbb ez a periartritis humeros scapularis, én se tudom kimondani. És igazából ez nem is olyan nagyon írja le ezt a betegséget, a befagyott válaszokban leírja. Egy olyan elváltozásról van szó, amikor valamilyen általunk egyelőre ismeretlen oknál fogva kialakul egy szöveti változás a vállizület tokján belül, és az izületi tok sejtjei némiképpen átalakulnak. Olyan sejtek jelennek meg benne, amik összehúzódásra képesek, egy kicsit olyanok, mint az izomsejtek, és ezek össze is fognak húzódni. Amit ebből a beteg észlel, az az, hogy ezt csak elkezd fájni a válla, ez a gyulladásnak a következménye, majd ezzel párhuzamosan egyre jobban beszűkülnek a mozgásai. Amit tipikusan szoktak ilyenkor mondani a betegeim, hogy nem tudják megtörölni a hátukat, nők nem tudják bekapcsolni a melltartót, nem tudják megmosni a vállukat, gyakorlatilag nem tudják fölemelni előbb-utóbb a kezüket. Igen kínzó és éles fájdalmakat okoz sajnos ez a betegség. Teljesen tipikus az, hogy hirtelen mozdulatok, azok nagyon rosszak. Ha valami leesik és utána kapnak a betegek, akkor azt mondják, hogy olyan, mintha egy kést vágnának a vállukba. És azt általában ilyenkor szoktak hozzánk jelentkezni.
Ezekről egyébként, amiket elmondott doktor úr, kicsit eszembe jutnak ezek az izomsorvadásos genetikai betegségek. Gondolhatja azt valaki, amikor egy ilyet érez, hogy valami ilyesmi a probléma? Vagy ilyen van a probléma mögött?
Izomsorvadás az nem szokott a háttérben állni, de az nagyon érdekes, és nyilván a betegség genetikai hátterére utal, hogy vannak olyan autoimmun betegségek, amelyeket gyakrabban fordul elő. Tipikusan ilyen például a cukorbetegség, amiről tudjuk, hogy ez az immunrendszernek egyfajta zavara, ha bár hormonális betegség képében jelentkezik. És ugyanilyen a pajzsmirigy betegség, hogy a két betegség szorosságát tudjam érzékeltetni. Azt tudom mondani, hogy a befagyott válaszoknak körülbelül a 30%-a az cukorbeteg, a cukorbetegeknek körülbelül a 15%-a az pedig befagyott válasz. Úgyhogy én mindig szoktam javasolni a betegeimnek, hogy akinek befagyott válla van, az menjen el és csináltasson egy laborvizsgálatot, nézze meg a cukorszintet, nézze meg a pajzsmirigy hormonszintet. Pajzsmirigy betegségekkel ugyanilyen gyakran fordul egyébként elő. Hát ez biztos, hogy valamilyen genetikai háttere van ennek a betegségnek, de nagyon sok okra vezethető vissza, valamikor sérülés után jön, valamikor műtét után jön, és sajnos nagyon sokszor meg fogalmunk sincs, hogy mitől jön elő.
És ez a fajta betegség csak a váll izületeknél fordul elő? Tehát ez mások könyöknél, bokánál, térnél, ez nem hagyományos, vagy nem szokványos?
Érdekes módon vannak összefüggések más területekkel is. A térdizületben van egy artrofibrózis nevű betegség, ami nagyon hasonló, elsősorban műtétek után alakul ki. A kézen ismert a Dupuytren kontraktúrának nevezett hasonlóan nyelvtörő nevű betegség, ami pedig a tenyéren lévő inas lemeznek a hegesedését jelenti. Ezeket gyakrabban fordul elő, más területeken nem. Ami talán még érdekes lehet a betegségnek a kezelésével kapcsolatban, vagy egyáltalán a betegség lefolyásával kapcsolatban, kezeléséről biztosan beszélünk majd még, uh-huh. az, hogy ez egy nagyon sokáig tartó betegség. Megosztik a vélemény a tekintetében, hogy meddig tart, egyesek 1-2 évet, mások 3-4 évet is mondanak a betegség teljes lefolyására. De érdekes módon, ahogy jön, úgy el is fog múlni. Talán szerencsésebb is egy picit állapotnak nevezni ezt a helyzetet, nem pedig betegségnek, hiszen jön, megy és elmúlik.
De magától is el tud múlni, vagy kell hozzá terápia?
Hát ez a másik nagyon érdekes dolog. Mindenképpen kell hozzá terápia, mert az a helyzet, amikor valakinél borzasztóan fáj a válla, és nem tudja mozgatni, és nem tudja megemelni, az nyilván nem maradhat úgy, hogy nem hagyhatjuk így a betegeinket szenvedni. Azt is el kell mondani, hogy mi tudunk segíteni nagyon sokat, jelentősen tudunk csökkenteni a fájdalmat, jelentősen tudunk növelni a mozgástartományon, de a teljes betegség hosszát azt nem nagyon tudjuk lerövidíteni. Az most a konszenzus, már amennyire konszenzus van ebben a betegségben, hogy 3 fázisban zajlik ez az elváltozás. Van egy úgynevezett befagyás szakasza, amikor megjelenik a gyulladás és elindul a mozgásbeszűkülés. Aztán jön a fagyott szakasz, amikor már nem nagyon erős a gyulladás, viszont rosszul mozog, és jön a felengedés szakasza, amikor pedig szépen visszajönnek a mozgástartományok, visszajön a előző vagy a másik oldali vállhoz nagyon nagy mértékben hasonló mozgástartomány, ott a 90-95% vissza fog jönni, és ez szintén nem fáj. Attól függően csinálunk valamit ezeknél a betegeknél, hogy éppen melyik fázisban van. Az első szakaszban nyilván a legfontosabb a gyulladás csökkentése, a második és a harmadik szakaszban pedig a mozgástartomány helyreállítása. A legfontosabb gyakorlatilag a mozgástartomány helyreállításában az a gyógytorna. Általában én a betegeimnek körülbelül a 95%-át gyógytornával, nem is én, de a gyógytornász kollégák gyógytornával meg tudják gyógyítani. Egy-egy szteroid injekcióval szoktam én esetleg rásegíteni. A gyulladás csökkentő, hagyományos gyulladás csökkentő gyógyszereknek sajnos olyan nagyon nagy jelentőségük nincsen, azok általában addig működnek, amíg a szervezetben vannak, és ahogy kiürülnek, akkor meg is szűnnek a jótékony hatásai. Ám de a gyógytornával azzal rengeteget lehet segíteni, hiszen ha visszatér a válizélet mozgástartományának mondjuk a 60-70%-a, akkor képes arra a vállőv, hogy a lapocka mozgásokat kompenzálja a teljes válmozgást. És innentől kezdve a betegeinek a nagy része az már elégedett. És maximum 5% az, aki valamilyen műtétet igényel.
Egyformán érintettek ebben a betegségben férfiak és nők? Vagy van valamiféle eltolódás valamilyen irányban?
Érdekes módon nem. Elsősorban a középkorú nők az érintettek, sőt még az is érdekes, hogy általában a bal váll gyakrabban érintett, mint a jobb. Ez talán a dominanciával is, már hogy a kar dominanciájával is valamilyen módon összefügghet, de erre sem tudtak még egyértelmű választ adni. Bizonyos gyógyszerek szedésével és gyakrabban találták például a koleszterin szint csökkentők szedésével, és találtak összefüggést a betegséggel, de nem tudjuk, továbbra sem tudjuk, hogy igazából mi a genetikai háttere, vagy mi az oka.
A gyógytornával kapcsolatban jutott eszembe, hogy a YouTube-on van egy remek videó, egy, ha jól tudom, kolléganője, egy gyógytornász kolléganője csinált egy nagyon, nagyon komoly videót, ami az ilyen típusú betegeknél segít. Ugye jól sejtem, hogy ez ugyanerről szól.
Várnagy Anna.
Igen, Várnagy Anna kolléganőm csinált egy kiváló videót erről ennek a betegségnek az ellátásáról. Azt ugye talán eddig is kiderült, hogy ennek a betegségnek a gyógyulása az tényleg 95%-ban gyógytorna. Még akkor is, hogyha műtétet csinálok, akkor is ugyanannyit kell tornázni egyébként, mint hogyha nem operáltuk volna meg a betegeket. Borzasztó fontos, hogy olyan képzett gyógytornász kezébe kerüljenek ezek a betegek, akik egyrészt nyilván értenek a válhoz, másrészt egyéni foglalkozásokat tudnak tartani, mert hogyha csoportos tornára küldjük a betegeket, akkor hát ugye ott rendszerint többféle betegséggel együtt szerepelnek az emberek, és nem lesz olyan hatékony a dolog. Az is nagyon fontos, hogy a gyógytornára nyilván nincsen esély arra, hogy valaki minden nap el fog menni tornázni, de ez nem is szükséges. Viszont az, hogy akinek befagyott válla van, az minden nap otthon foglalkozzon a vállával, az fontos. Meg az is fontos, hogy egy picit átalakítsa a gondolkodásomat. Én mindig azt szoktam mondani a betegeimnek, hogy például, hogyha csörög a telefon az asztal sarkán, akkor ne törzsből forduljon oda, hanem igenis erőteljesen, és próbálja meg oda nyúlni érte. Nagyon furcsán hangzik, de a legnagyobb baj, ami egy befagyott vállasnál történhet, hogyha erőlteti a vállát, az, hogy fáj. Ami persze nem jó, de nem fog eltörni, kificamodni, elszakadni, megbénulni, tehát semmilyen baj nem fog történni. Azzal, hogy feszegetjük a határokat, azzal segítünk gyakorlatilag a szervezetünknek egy picit hamarabb legyőzni ezt a betegséget.
Gyógyszeres kezelés létezik valamilyen formában, vagy ez inkább csak fájdalomcsillapítás?
Sokféle kezelés van. A gyógyszeres kezelésnek a szájon átszedhető klasszikus gyulladáscsökkentők, mint a diklofenák származékok, aceklofenák származékok és a többi, ibuprofén és ami kapható a patikában. Ezek sajnos csak addig működnek, amíg benn vannak a szervezetben. Magyarán beveszek egy tablettát, 4-5 órára egy picit jobban érzem magam, és ahogy kiment a szer, ugyanott tartok, mintha semmit nem csináltam volna.
Szteroid injekció?
Igen, pontosan. Tehát a szteroid injekció az lényegesen hatékonyabb, ezért is szoktuk azt csinálni, hogy ilyenkor az izületen belőle, tehát nem az izület köré, ahogy más betegségekben, de az izületen belőle kifejezetten adunk szteroid injekciót. Nyilván minden ilyen injekciónak lehet mellékhatása is. Ezért nem szólunk nagyon sokat, de 3-at általában szoktunk adni, ezeket is rendszerint 1 hetes szünetekkel, és hogyha ezektől pláne, hogyha abban a szakban vagyunk, amikor még nagyon erős a gyulladás, rendszerint olyan fájdalomcsillapító effektust adnak ezek az injekciók, ami után sokkal-sokkal jobban lehet tornázni, könnyebben lehet hozzáférni a betegnek a vállához, könnyebben lehet ezeket a stretching gyakorlatokat csinálni, és sokkal effektívebb lesz a gyógytorna.
Itt az előbb említette a doktor úr az életmódszerű terápiát, tehát hogy hogyan tudjuk beépíteni a mindennapjainkba. Ha az előzményeket nézzük, akkor van olyan oka ennek a betegségnek, ami az életmódunkból ered? Tehát akár a helytelen testtartás alkalmazása nap mint nap, a számítógépnél ülés, tehát egyébként vannak ilyen gerinc problémák, amik erre eredeztethetők vissza. Itt benne van-e a pakliban?
Hát olyan jellegű mozgásszegény életmódra visszavezethető, vagy tartás zavarra visszavezethető ok nincs, mint például mondjuk egy derékfájdalomnál. Viszont az elképzelhető, hogyha valaki megsérti a vállát, valami enyhébb, bármilyen könnyebb kis fájdalma alakul ki, és utána túl kiméli, hogy ilyen lehetetlen kifejezést használjak, akkor bizony előfordulhat befagyott váll utána. Azt persze nem azt jelenti, hogyha valakinek fáj a válla, akkor őrült módon próbálja meg mindent megtenni, hogy azonnal visszakapja a teljes mozgástartományát, de az is baj, hogyha valaki nagyon-nagyon kiméli a vállát. Én mindenképpen azt javaslom, hogy ilyen esetében el kell menni egy szakemberhez. Nyilván egy befagyott vállnak, minden egyéb vállbetegségnek is van egy nagyon szigorú kivizsgálási protokollja, amiben beletartozik az, hogy megvizsgáljuk a beteget, kikérdezzük a beteget, ahogy nyilván most már egyértelmű a társbetegségeire is nagyon fontos rákérdezni, és megfelelő képalkotó vizsgálatot csinálunk róla, legyen az röntgen, legyen az ultrahang, legyen az MR, ami alapján azért nagyon nagy biztonsággal felállítható a diagnózis, és azt mondhatjuk, hogy valóban ez egy olyan baj, amikor mozgathatja, hiszen semmi nem fog történni, vagy épp ellenkezőleg kímélni kell. Ugye valahogy így tudnám összekötni az életmóddal.
Az például fölmerült-e valaha, hogy például a rossz fajta edzés formával, vagy rossz, valaki rosszul vitt végig egy gyakorlatot, és ezt mondjuk ismételte hosszú ideig, hogy amiatt lett befagyott válla.
De úgy gondolod, hogy ilyen konditerem?
Például, hát akár konditerem, akár bármilyen edzésforma.
Abszolút, ezt nagyon gyakran látjuk. Azt nem tudom, mennyire köztudott, de mondjuk személyi edzőnek szerintem egy ilyen 2 hetes tanfolyam után most már bárki elmehet. De lehet, hogy nem pontosan így van. Az én személyes tapasztalataim azt mutatják, hogy nagyon sokan járnak idézőjelbe személyi edzőhöz, mert a személyi edző az nem feltétlenül segít abban, hogy a különböző sérüléseket elkerüljük. Nagyon sok olyan betegem van, aki konditeremből jön, egy rosszul felépített edzésprogrammal, gyakorlatilag mindenféle előkészítés nélkül nagy súlyok alá teszik a fogyni vágyókat, vagy izmosabbá vágyni válókat, és olyan gyakorlatokat mutatnak nekik, amik aztán biztos, hogy előbb-utóbb valamilyen sérüléshez, nagyon gyakran válsérüléshez vezetnek. Úgyhogy igen, ezt abszolút látom a mindennapi gyakorlatban.
A korai felismerésről beszéljünk, és arról, hogy mi történik, hogyha nem ismerik fel korán ezt a betegséget, meddig eszkalálódhat?
Ez egy nagyon, nagyon jó kérdés, és nagyon fontos, hogy időben felismerjük. Ugye, ahogy mondtam, ez a betegség 3 fázisban zajlik, és az első fázis az a gyulladásos szakasz. Na most, hogyha a gyulladásos szakaszban sikerül elkapnunk ezt a betegséget, ami azt jelenti, hogy ami abban a periódusban, amikor a legfájdalmasabb, és ugye nyilván, ha nagyon fájdalmas, amúgy is kímélem a vállamat, amúgy sem fogom annyira mozgatni, sokkal hajlamosabb arra, még jobban beszűkül a mozgás tartománya. Tehát, hogyha az elején sikerül elkapni ezt a betegséget, és az elején megfelelő kezeléssel, például szteroid injekcióval, vagy akár szájnátszede szteroiddal, és megfelelő gyógytornával el tudjuk kezelni ezeket a betegeket, akkor lényegesen kisebb lesz a mozgásbeszűkülés a betegség során. Azt is tudni kell egyébként, hogy a befagyott váll az egy picit olyan, mint mondjuk egy nátha, hogy egy erőltetett hasonlatot hozzak. Van, akinél 37-5-öt csinál lázban, valakinél meg 39-6-ot. A befagyott válban is nagyon nagy a különbség a között, hogy ki nem milyen súlyos lesz a betegség. Vannak olyan betegek, akiknél gyakorlatilag minimum, vagy minimálisan csökken be a mozgástartomány, és vannak olyan betegek, akiknél meg kifejezetten jelentősen beszűkül a mozgástartomány. Nyilván, akik az utóbbi csoportba tartoznak, egyrészt ők sajnos sokszor azok, akik később jutottak el orvoshoz, másrészt ők lehetnek azok, akik pláne, hogyha olyan munkát végeznek, amihez kell a válluk, akik adott esetben műtétre fognak kerülni.
Talán ez a befagyott váll szindróma egy picit újszerű, vagy ez a kifejezés még nincs annyira benne a köztudatban, de a teniszkönyökről, meg golfkönyökről, meg
ilyenekről. A golfkönyök az nekem új most.
De az is van, majd mindjárt a Gábor nyilván erre is mond valamit. Szóval ezeknél a betegségeknél is valamiféle hasonló okra vezethető vissza a fájdalom, vagy ott egy túlterhelés van, vagy egy rossz beidegződés, rossz mozdulat okozza adott esetben a fájdalmat, vagy akár egy harmadik dolog.
A teniszkönyök és golfkönyök az egy picit más jellegű beavatkozás. Ugye mind a kettő a könyök külső és belső oldalán lévő igazából csonthártya gyulladásra vezethető vissza. Ha megnézzük a könyökünket, akkor látjuk, hogy a külső oldalon is van egy nagy gombóc a csonton, igazából ez a felkorcsontunknak a alsó vége, meg a belső oldalon is van egy nagy gombóc. Ezek arra szolgálnak, hogy a csuklóizület mozgásában résztvevő izmok innen eredjenek. Az egyik izomcsoport az, amivel feszítjük a csuklóizmot, a másik izomcsoport pedig az, amivel hajlítjuk a csuklóizületünket. A golfkönyök az ugye a belső oldalon lévő, hát nevezzük ezt csontos nyúlványnak a gyulladása, a teniszkönyök pedig a külsőjé. Nem meglepő módon a tenisznél ugye elsősorban a feszítőizmok vannak használva, még a golfnál pedig elsősorban a hajlítóizmok vannak használva. Egy picit abból a szempontból azért ez más betegség, hogy itt nincsen ilyen jellegű genetikai háttér, és sokkal inkább egy túlhasználatból, vagy akár apró mikrosérülésekből kialakuló betegség.
Hát, Robi, te golfozol, ugye?
Igen, amatőr szinten, hébe-hóba. Nekem még sosem fájt, de biztos majd egyszer ez is eljön.
Le legyen az így biztos. Azt kívánom, hogy ne jöjjön el.
Legyen így.
És doktor úr, köszönjük szépen, hogy rendelkezésünkre állt, és nagyon sok mindent megtudhattunk így a befagyott váll szindrómáról.
Hát én köszönöm szépen a lehetőséget. Ha bármi kérdés van, vagy Robinak esetleg fájna a könyöke, akkor nagy szeretettel várom.
Azonnal jelentkezem.
Nagyon szépen köszönjük.
Dr. Skalicki Gábor a Semmelweis Egyetem ortopédiai klinikájának igazgató helyettese volt Marosi Viktor és Kovács Robert vendége. A hírek jönnek már is, majd az állategészségügy kerül fókuszba. Kezdetnek az állatkínzás szabályozottságáról lesz szó.
Hétvégi menetrend. Kultúra és zene mindenevőknek a Trend FM-en.